Kedves hallgatóim, a múlt alkalommal volt egy kis bizonytalanság itt a torziós lengőrendszer mátrixában, ezt én most fölírom, aztán majd közreadom ezt a lapot. Egyébként a jegyzetben megvan rendesen, csak a írott jegyzetőkben is szerepeljen. Tehát egy kicsit emlékeztető torziós rendszer. Volt nekünk ez a bizonyos lengőrendszerünk itt. Ezt vizsgáltuk. Teta 0, teta 1, teta 2, teta 3, és akkor volt S torzió, meg D lineáris csillapítás is itt a elemek közt. Akkor 0, 1 és S 2, 3 fölírva, megfelelően a szabad koordináták Φ 0, Φ 1, Φ2, Φ3, és hát egy kényszer kapcsolat, I egyenlő Φ2 per Φ1-jel fölvéve. A fogaskerék kapcsolatot azt merevnek tekintettük, hát múltkor tárgyaltuk, én most csak a mátrixokat itt fölírom még egyszer, hogy azért szerepeljen. Teta 1, 0, 0 a fődiagonálisban szerepel csak tag, akkor itt megfelelően jönnek a teta 1 plusz i négyzetszer teta 2, 0, és aztán 0, 0, és végül a teta 3. Tehát ugye az történt itt, hogy a két fogaskerék együtt forogva redukált jellemzőkkel lép be. Itt pedig megjelentek a szabad koordináták, hát a fi 1 volt a szabad koordinát, a Φ2 az a Φ1 függvényeként állandóan adódott, és Φ3. Na és akkor jött körülbelül így, Φ0 pont, Φ1 pont, Φ3 ponttal, a D-mátrix. Hát itt volt tulajdonképpen a láncszabálynál egy kis mixer benne, úgyhogy egy is szorzó lemaradta, hogy itt emlékszem rá, de itt mostan konkrétan rendben van. D01, S01-jel párhuzamosan működő csillapítás, mínusz D010, aztán a szimmetricitás miatt D01. Na itt bejön a tetához hasonló redukció, tehát D01 plusz I négyzetszer D23 mínusz I-szer D23, na talán itt volt az az I probléma a múltkor, és akkor a szimmetricitás a harmadik egyenletben már kívánkozott, mert ottan a láncszabály rendben volt a deriválásnál I23 és D2, 3. Tehát ez most már a struktúrát adja, mert ehhez mérten vehetem most már ugye körülbelül ekkora a merevségi mátrix. Szerkezetét tekintve teljesen megegyezik a csillapítás mátrix, ahol S01 minusz S01 0, mínusz S01 a szimmetria miatt, S01 plusz I négyzetszer S23, mínusz I-szer, hát ugye persze partíció van itten, így, S23, és itt lent a szimmetria 0, mínusz I-szer S23, és S23. Teljesen megfelel, ugye hát itt most a Φ0, Φ1, Φ3-mal szorzódik, és a másik oldalon maradt a általánosított erők, úgymond idézőjelben, hát most a két nyomaték volt, ami itt hajtott a rendszert, talán MH és MF. Egy. Ide kerül az MH, mozgásállapot függő lehet, hogy aztán tovább hogyan kell ezt kezelni, amikor a hajtónyomaték, a behajtó szögsebesség függvény, aztán a dolog továbbvitelével kapcsolatos. Tehát figyeljék meg, hogy a Φ1 szerinti deriválásnál a füzetjükbe ott egy is faktor lemaradt. Ezt közreadom egyébként a jegyzetből, ami a honlapon megvan, ott megtalálható. Na, hát ennek a kis emlékeztetőnek, illetve korrekciónak a végére érve rá fogunk térni a lineáris rendszerek általános elméletére. Úgy, hát a rendszer linearitásával kapcsolatban, ami már a fél év elején azért dolgokat láttunk, nevezetesen a viselkedő rendszereknek a tanulmányozásakor, és hát a bemenő jellemzőre, gerjesztésre, zavarásra, irányításra adott válasz tulajdonsága az a rendszer átviteli tulajdonságával meghatározott. Hát tulajdonképpen egyelőre maradjunk, hogy egy bemenet, egy kimenet, az a bizonyos SISO, SISO, így. Hát nekünk úgy nézett ki a dolog akkor ott, hogy egy blokkdiagramba tudtuk érzékeltetni a viszonyokat, és pedig az volt, hogy adtunk egy bemenő jellemzőt, azt mondtuk, hogy G, az egy függvény egyébként, GT, és valahogy válaszolt rá a rendszerünk. A végeredményben emlékeznek rá, hogy a különféle rendszer jellemzések, hatásvázlat, a dinamikai hálózat, jelfolyam gráf, végül is az egészet be lehetett foglalni egy ilyen blokkba. Rendszer szemléletű megfogás azt mondja, hogy ha közeledünk egy feladathoz, bemenet, kimenet közt mi van, utána ásunk mélyebbre a rendszer belsejébe, belső hatásmechanizmusok feltárása érdekében. Ezt megtettük egyébként, sok példán láttuk. Ami a lényeg, hogy ez az átvitel egy R rendszeroperátor egy utasítás megadásával meghatározott, ha azt írom, hogy az YGT mint egy függvény. Megint csak ugye valamilyen időtartomány most a T fölötti teljes menetében, azáltal van meghatározva, hogy a rendszer belső felépítésével meghatározott módon ennek az operátora hozzárendeli ezt a kimenő függvényt a bemenő függvényhez. Hát ez ilyen módon teljesen rendben van, R a rendszeroperátor. Egy utasítás, hogyan készül el a bemenő jelből, gerjesztésből, irányításból, zavarásból, vezérlésből a rendszer kimenetén megjelenő jel, ami most hát persze egy időfüggvény. Rendszeroperátor. Na most lineáris rendszer. Ekkor az R rendszeroperátor lineáris tulajdonságú. És pedig azt jelenti, hogy A összegtartó, és B aránytartó tulajdonságú. Aránytartó tulajdonságú. Hát kérném, ha az A tulajdonságot nézném, ad A. Vizsgálhatom a rendszer sajátosságát abból a szempontból, hogy kétfajta gerjesztést bocsátok rá, G1 és G2-t, és megnézem, hogy válaszol. Hát... azt mondhatnám, hogy legyen YG1 T a rendszer operátor hatása egy G1T gerjesztésen, és YG2T válaszfüggvény, ismét időfüggvény, a rendszer operátor hatása egy G2T gerjesztésen. Hát ez a rendszer esetén meghatározott R-nek a viselkedését adott esetben így vagy úgy jellemezni tudjuk, akkor ez a dolog ez hát meghatározott. Most a kérdés az, hogy ha venném a két gerjesztés összegét, akkor a helyzet, hogyha lineáris operátorról van szó, ha G1 plusz G2 összeg érkezik a rendszer bemenetére, két függvény összege, hát azt tudjuk, hogy adott helyettesítési értékek adódnak a T-hez, összeadjuk őket, és ez lesz az összegfüggvény helyettesítés értékre. Akkor az R operátornak kérdés, hogy ezt mivel viszi át. Bezárva. Tehát nem nyilvánvaló, hogy az teljesül, amit ide írok, ezt elő kell írni. Legyen egyenlő, hogy tagonként szabad venni ezt G1T plusz R G2T. Ha akarom, akkor ide írhatnám, hogy a Y a G1-re adott válasz plusz Y a G2-re adott válasz. Ezt úgy is írhatnám, hogy ez nem más, mint Y a G1 plusz G2-re adott válasz. Nem más, talán így, mint Y a G1-re adott válasz plusz Y G2-re adott válasz összege. Ez egy speciális tulajdonság. Ha ez teljesül, azt mondjuk, hogy az R operátor összegtartó. És teljesül, akkor R összegtartó. Ugye összeg R szerinti képe megegyezik az R szerinti képek külön-külön vett képek összegével. Tehát az összegre adott válasz megegyezik az egyenként adott válaszok összege. Ezt nem minden operátor csinálja, annak ellenére, hogy nagyon sok ilyen van, és első közelítésben felvett modelljeink, hát azok sokszor éppen ezen tulajdonság biztosításához olyanak, amilyennek fölveszük, mert ez egy előnyös tulajdonság, majd látni fogjuk. Jó. Hát a második tulajdonság az aránytartás. Arányosan megváltoztatnám a rendszer bemenetére érkező B input függvényt. A kérdés, hogy mi történik. Hát aránytartás azzal fogalmazható meg, hogy most az arányosan megnövelt bemenő jelre adott válasz nem lesz más, mint az eredeti jelre adott válasz arányosan megnövelt változata. Tehát add B. Ismét csak azt mondom, hogy legyen YG T egyenlő az operátorom hatása a gerjesztésen. Ez nyilvánvaló. Ezt ismertnek kell föltételezni. Most fogom a tulajdonságot specifikálni, ami nagyon egyszerű, csak jól bekölvésni a megértés után, és utána alkalmazásokkor előszedni. Na, most azt mondhatom, hogy ha avval összhangban, ha lambda g t arányosan megnövelt, igaz? Arányosan megnövelt jel. Arányossági tényező a lambda. érkezik a bemenetre, és akkor megnézem, hogy mi lenne a R szerinti képe ennek a lambda szorosnak. Az érvényes rá, hogy a lambda itt hatását úgy fejti ki, hogy működik a eredeti GT-re adott válaszra, vagyis azt mondható, hogy lambdászor YGT teljesül. Azaz, azt mondhatnám, hogy az Y lambdászor GT az nem más, mint lambdászor YGT teljesül. Akkor az R operátor aránytartó. Na hát a két tulajdonságot együtt megkövetelve R aránytartó. Alsóbbéves hallgatóknak úgy tessék magyarázni majd, hogy a arányosan megnövelt jel R szerinti képe nem más, mint az eredeti jel R szerinti képének arányosan megnövelt változata. Tehát így adjuk tovább. Na, a két tulajdonság, ha együtt megvan, akkor ez egy lineáris operátor, és egy lineáris rendszert formuláz abban az értelemben, hogy ő ezt a viselkedést nagyon szépen fogja tudni hasznosítani a későbbi vizsgálatainknak a folyamán. Na most, hát van-e egyáltalán lineáris operátor? Azt ugye tudjuk, hogy van. Például d per dt az egy lineáris operátor. Kijelölöm a deriválást, összegderiválást tagonként lehet végezni. Tehát ez d per dt g1t plusz g2t egyenlő dg1t per dt plusz d, hát akár is írhatám. G2T. Na, mindegy. Tehát ezt lehet tagonként. D per DT lambdászor GT. Megnyugtatónak kezd látszani a dolog. Tudjuk, hogy ki lehet emelni a deriválásból lambdát. Lambdászor DG per DT. Na most, hát ebből következik, hogy differenciál operátor polinomja is lineáris operátor lesz. Például a szumma i egyenlő nullától akár n-ig, és vennék itt egy a-i-t, és azt mondanám ezen túl, hogy a d per dt-t azt egy p-vel jelölöm. Már ilyet csináltunk, ugye, amikor csináltuk a jelfolyamábrát, d per dt, akkor p az i-ediken, mint operátor, összeg és aránytartó, és lineáris. Így. Tehát a differenciál egyenlet, amit itt most kijelöltünk, abból adódik, hogy ebből diff-egyenlet lesz. STB. Hát kérném, el lehet mondani, hogy ha a lineáris diff-egyenlet írja le a kapcsolatot, már pedig ilyet sokat láttunk tárgyalásunk során, a gerjesztő bemenet zavarás vezérlés és a válasz között, akkor annak a rendszernek az operátora lineáris, és lineáris rendszerrel állunk szembe. Megjegyzés, ha a GT bemenet és az YGT válasz kapcsolatát most már nem annyira absztrakt módon, tehát ezek alapján látható. Lineáris diffegyenlet írja le. Ugye ilyet láttunk lengőrendszernél, féknél, stb. Akkor a vizsgált rendszer R operátora összeg és aránytartó, azaz rendszerelméleti értelemben is lineáris problémával állunk szembe. Nézzük csak, bemenet válasz kapcsolatát, diffegyenlet írja le, az operátora az összeg és aránytartó, kicsit jobban rendszerelméleti értelemben is lineáris problémával állunk szemben. Na jó, hát akkor itt van például a mi általában végzett vizsgálati rendszerünk, a vizsgálatunkra alkalmazott rendszer, már is itt van. Akkor ez egy lineáris rendszer lesz nekem. Konkrét DSM, ugye, itt van neki a, mondjuk most F gerjesztőerő, és itt van neki YT kitérés válasz. Tudjuk, hogy lineáris differenciál egyenlet írta le, állandó együtthatós ráadású DY.T, plusz SYT egyenlő FT, ezt több oldalról vizsgáltuk a fél év első részében. Ez egy lineáris operáció, R-1 YT egyenlő FT. Nem az R-et kaptuk meg, amelyik a F-hez rendelte az Y-t, hanem a R-nek az inverzét. És akkor... és az YT pedig alkalmazzam mindkét oldalra az R-1-et, R-et, R-R-1 az identitás, RFT. Lineáris rendszert azonosít ez a felírás. Na jó, hát kérem szépen, persze lehet, hogy utána vektorokkal kell majd foglalkoznunk, és így tovább, mert hát több bemenet, több kimenet, aláhúzás lesz a dolognak a lényege. A vektorrendezőkkel kell érvényesíteni a mondottakat majd. Jön egy következő dolog, a időinvariancia. A lineáris rendszereknek az osztályát, amely most ezzel az összeg és aránytartó rendszeroperátorral jellemzett. Specializáljuk, és pedig az időinvariancia tulajdonságával foglalkozva bizonyos szempontból egyszerűbben viselkedő lineáris rendszerekről van szó. Sokaságát szűkítjük most egy kicsit. Megkövetelve az R időinvariáns tulajdonságát is. Azon túlmenően, hogy persze lineáris időinvariáns tulajdonságát. Na hát mi lenne ez, hogy a gerjesztő függvényt egy alapesetben megadjuk. Eltolás. van nekem egy, mondjuk, gerjesztő függvényem valahogy itt lefolyik, egy GT, lenne neki egy verziója, amit adott tau nagyobb, mint nulla. Eltolási értéket veszek, és el fogom tolni olyan értelemben, hogy most itt kezdődjön a nulla helyett. Most ez a távolság itt tehát ebben az értelemben tau, és akkor innen fog elemelkedni. Így szépen. Itt lenne a GT minusz tau. Eltolt függvény. Eredeti és eltolt. Tau értékkel pozitív. Jobbra. Tolt. Na most kérném szépen akkor a következő a kérdés. Legyen a rendszer válasza eredeti állapotra, tehát Y a G-re. T az operátor alkalmazása, hogy azt mondjuk, hogy a G gerjesztő függvény R szerinti képe. Hát leképezés, az operátor mit csinál? Függvényhez hozzárendel egy másikat, leképezi. R szerinti képe. Így. Akkor most nézni kéne, hogy mi a helyzet, hogyha én eltolnám ezt a GT-t. Az eltolt a G na tehát G T minus tau gerjesztésre adott válasz, mondjuk azt mondom, hogy egy V legyen T-vel és tau-val jellemezve. R operátor szerinti képe most már a GT minusz tau-nak. Ha a V T tau válasz megegyezik az YG T minusz tau ugyanazzal a tau értékkel eltolt eredeti válaszfüggvénnyel, na akkor úgy látom kicsit másképpen ezt, YG-t-vel az eltolt eredeti válasz függvénnyel, na hát itt valami nem szép, függvénnyel, akkor a rendszer operátora és operátora, mely egyébként lineáris volt, időinvariáns. Hogy fogalmaznánk? Azt mondanánk, hogy a gerjesztés eltoltjára adott válasz a gerjesztés eltoltjának R szerinti képe, másképp, igaz? Az nem más, mint az eredeti gerjesztés képének a eltoltja ugyanavval a T eltolással. Tehát a következőt mondhatom. Itt van nekem a lineáris időinvariáns rendszeren most már. Van neki bemenete és válasza. És akkor a következőt látom, hogy ha volt eredetileg ez a mondjuk gerjesztés valahogy, és utána eltoltam valamennyivel, körülbelül így jön, ugye itt a tau eltolási mérték, eltoltam a g-t. Gt minusz tau, most a tau nagyobb nullával veszem, minuszra is működhet, csak meg kell gondolni. Akkor a válasz oldalon mit fogok találni? Hát azt, hogy az eredetire válaszolt valahogy a rendszerem, így, itt lenne az yg-t, tehát föltehetem itten a t, és a eltoltra pedig, hát valami hasonlót fog csinálni, mondjuk ez lenne a válasz tulajdonság, így, ez pedig az yg-t minusz tau, és az eltolásnak a mértéke itt is tau. Tehát ez volt, és itt jött szaggatottan idáig. Itt ez volt, így veszük a legegyszerűbb, hogy ne bonolítsuk, mínusz értékkel ez. Tehát szépen azt lehet mondani, hogy a R operátor hatása a G eltoltján, invariancia esetén nem lesz más, mint az yg-nek ugyanilyen t és tau szerepeltetésével kapott eltoltja. Hát ez mutatja invarianciának, időinvarianciának a... Van-e időinvariáns rendszerünk? Mérnökileg érdekese? Na, mondhatom, hogy amit itt fölvettünk példának, ez már... Nem csak, hogy lineáris, hanem időinvariáns is. Tudnilik, állandó együtthatós, lineáris differenciál egyenlettel jellemzett input-output kapcsolat esetén a rendszerünk időinvariáns lesz. A idővariáns, tehát változó, akkor várható, hogyha az együtthatók időfüggőek lesznek. Tehát változó együtthatós diffegyenletem adódik, ami nem lehetetlen persze. Minden esetre a leggyakrabban előjövő rendszer problémáinknál ezek az állandó együtthatós lineáris differenciál egyenletek lépnek be elsőnek, és hát szerencsére az időinvariáns tulajdonság akkor automatikusan megvan. Megjegyzés. Ha a rendszer input-output kapcsolatát kicsit másképp fogalmazom, mint eddig, szerepeljen ez is. Állandó együtthatós. Amíg nem lenne elég, mert a lineáris az persze kell hozzá. Diffegyenlet írja le akkor a rendszer és operátora lineáris és időinvariáns. Így. Tehát például azok a problémák, amiket mi tárgyaltunk, hát szinte kivétel nélkül lineáris időinvariáns problémák voltak. Jó. Na hát a lineáris dinamikus rendszerek. rendszerek. Lineáris dinamikus rendszerek mozgás egyenletei. Ilyeneket láttunk már itt fölmerülni, éppen a Lagrange egyenlet kapcsán mai óra elején is előkerült ilyen. Hát ugye van egy szép standard alak, lehet mondani, hogy szabványos alak lineáris esetben. Hát ha hát most gazdálkodni kell a betűkkel, hogy milyen jelöléseket használjunk, mert kell majd a általános másodrendű, akkor utána elsőrendűre redukáljuk. Állapottér modellbe kell homogén rész, és kell a inhomogén egyenlet partikuláris megoldása, tehát célszerű talán úgy, hogy x lesz nekünk a szabad koordináták vektora. Mondjuk egy x-vektor. Hát, hogy t-től függ, n-dimenziós lehet. Fölvehetjük csak egy rövid rátekintésre, x1, x2 skalár koordináták mennek szépen. xnt transponált r-ad n. Így. Az egyes, mondjuk tömegpontok egy diszkrét mechanikai rendszerbe, helyzet jellemzése vagy elmozdulása ezzel a vektorral megadott. A deriváltjai értelmesek, tudjuk, hogy az első derivált a sebesség, koordináta sebességekből felépül, második derivált a gyorsulások vektora lesz. A gerjesztés vektora, valami g aláhúzott. A g-ből is most n koordináta van. g1t, g2t, gnt. Hát kérem szépen, egy metrószerelvény minden járműve hajtott. Egyes járműveknek a helyzet jellemzője az X, és az egyes járművekre ható vonóerő, fékezőerő GT pluszba, mínuszba, ez lenne egy alapeset például. Nyilvánvaló, hogy lehet, hogy nincs minden tömegpont támadva külső gerjesztő hatással, járműnél hajtó és fékezőerővel, akkor a láncszerű rendszerben nyilván a kapcsolatok fogják a közbenső tömegeket, tagokat majd mozgásra kényszeríteni. Eleme erden. Itt vagyunk. Na most, amit meg tudunk fogalmazni egyszerűen, megint csak valahogy az R-1 operátornak felel meg, az a mozgás egyenlet standard alakja. És akkor nekünk itt van egy M tömegmátrixunk, az X-nek a második deriváltjával. Belépett a mai óra elején is, meg a múlt alkalommal csináltuk. Belép ugye a D csillapítási mátrix, most a lineáris csillapítás, sebességfüggő, a bizonyos csillapítási tényezők megfelelő kombináció, ugye néha még furcsa dolgok bejönnek, amiből belső kényszer kapcsolatnak a módosítása is, a többi beléphetnek, plusz S merevségi mátrixor XT. És akkor a mozgás egyenlet mindegyike megkapja a soronként a maga gerjesztését itt a k-vektorral, tehát így szépen előáll. Másodrendű, amit most felrajzoltam, állandó együtthajzós, E6-os rövidítve, lineáris, mit kell még mondani? Hát inhomogén van gerjesztő bemenet, diffegyenlet rendszer, diffegyenletet egybe kell írni magyarul, ha kírjuk, differenciál egyenlet, jó hosszú szó, utána kötjel rendszer, ez a szabályos lett. Differenciál egyet egy szó, kötjel rendszer, legkülönfélébben szokták írni. Differenciál egyenlet rendszer. Így. Na hát, ugye tartozik hozzá bizonyos feltételrendszer még, ugyanis a megjegyzés annyi, hogy eddig, hogy folytassam, végtelen sok megoldás lehet, nincs más előírva. XT függvény, vektor értékű időfüggvény kielégítheti a DER-t. Aha, ez DER. Egyértelművé akkor válik, hogyha a kezdeti értékeket hozzáveszünk, feltételezve, hogy van egyértelmű megoldás egyáltalán. Ide írom azt, hogy feltéve. Hogy van egyértelmű megoldás. A DER-hez kapcsolt kezdeti érték problémának, képnek akkor mérnöki szempontból ezen egyértelmű partikuláris megoldás. Érdekes. Na most mi lesz ez a kép, megjegyzés? Hát az első dolog az, hogy van egy nagyon jól átlátható, elégséges feltétel a kezdeti érték probléma megoldhatóságához. Az első az, hogy előírunk hogy adott tau helyen tau időpont, ugye? A megoldás függvénye tau helyen legyen egyenlő valami éta megadott kezdeti érték vektorral, és talán legyen itten így, és x pont tau meg legyen egyenlő valami éta csillag vektorral. Álljon fenn, ahol éta és éta csillag előírt n-dimenziós vektorok. Hát matematikailag vektorok, de a mérnöki problémában és itt a mozgás egyenlet vizsgálatánál nyilvánvaló jelentést nyernek. Álljon fenn, ahol éta eleme eraden előírt kezdeti helyzet jellemző vektor, és akkor mi van még, és éta csillag eleme erraden előírt kezdeti sebesség vektor. Hát kérem szépen, részletezni most nem tudjuk, jövő fél évben fogunk venni ezzel kapcsolatban a dolgot. Kettes az, hogy állandó ehatós. Méghozzá lineáris der, mint amit itt vettünk, lineáris rendszereket nézünk. Esetén teljesül a Lipschitz feltétel. Lásd matek. És ezért egy korlátos zárt, mondjuk D része R a den plusz 1 tartományban eső, hát ugye engedjük, csak ide írok egy kettest még. Ilyen egyszerű lesz. Tau, éta, éta csillag esetén tartományba. Egész pontosan valaki meg tudja mondani, hogy jó az a tartományba? Jó az, csak a belsejébe. Határa az nem biztos, azért ide írom. Esetén a képnek van egyértelmű megoldása. Azt keressük tulajdonképpen. Hát ez megnyugtató, a legtöbb esetben ilyen rendszerrel állunk szembe, és akkor ez egy elégséges feltétel, nem szükséges egyébként. Az egyértelműséghez más esetben is lehet. Örülünk neki, hogy az elégséges feltétel ki tudjuk mutatni, akkor nem kell kínlódni vele, hogy most mi történt igazából. Elégséges feltétel az egyért megoldáshoz. De nem szükséges. Tehát máskor is lehet, amikor ez nem teljesül. Akkor kínlódni kell, hogy most mi a helyzet. Vannak olyan rendszereink, amire eleve nincs Lipschitz feltétel, mondjak olyat. Szárazsúrlódással modellezett rendszerbe, ha átvált a sebesség iránya pozitívról negatívra, elvileg szakadás van és nincsen Lipschitz feltétel. Mégis a anyag nem akar erről tudomást venni. Ha az erő csökken valamilyen mértékben, a lokális deformáció változni fog, igaz? Tehát nem fog végtelen meredeken változni valami. Egy nagyon rossz Lipschitz feltétel, de van. Tehát az egyértelmű megoldás ilyenkor is biztosítható. A rendszer egyenletét áll. Ez a standard alakja. Mit tudunk vele kezdeni? Meg kéne oldani kezdeti érték problémát. Elő volt írva az éta vektor, hogy a tauhoz tartozó helyzetjellemzők, ét a csillagvektor, tauhoz tartozó sebességjellemzők, innen indul a megoldás. Hány darab, két n darab függvény megy ki ezek szerint, hogyha így nézem, a helyzetjellemző és sebesség. Így másodrendűnek fogalmazva közvetlenül csak a helyzetjellemző függvény látszik ismeretlennek, nyilvánvaló a deriváltja is bennünket érdekelnek. Tehát tulajdonképpen egy adott pillanatban már csináltuk is, áttérünk elsőrendű rendszerre azzal a felkiáltással, hogy egyrészt közvetlenül kapjuk a megoldásba a helyzet és sebesség jellemzőket, tehát két n darab függvényt, és a rendelkezésre álló szoftverek ennek a megoldására adnak segítséget. Úgyhogy majd megtesszük ezt. Most egyelőre inkább oda lépjünk, hogy az első lépés az, hogy tekintsük ennek a homogén részét. A rendszer egyenlet, vagy mozgás egyenlet. A homogén részét. Hát tulajdonképpen az mit fogalmaz meg? Nincs gerjesztés. A jobb oldal függvény nulla. Azonos egyenlő nulla vektor. Ez most van nekem. Akkor ez az egyenletem másodrendű. Állandó együtthatós persze. Dx t plusz s xt egyenlő 0 vektor minden t-re. Homogén lineáris állandó együtthatós differenciál egyenlet. Mit tud ez? Hát azt kell fogalmaznunk, hogy azt fogja megadni ennek a megoldása, sőt a kezdeti értékhez simított megoldása, hogy maga a rendszer hogy szeretne mozogni. Ha ebbe periódikus megoldás van, már pedig szokott lenni, akkor hogyan akar rezegni magától. Tehát a saját mozgásokat fogja megfogalmazni, és a kívülről rákényszerített hatások majd kombinálódnak ezzel a rendszer saját belső tulajdonságaival meghatározott, inherens sajátosságai által kontrollált megoldásokkal. Na hát, ez a legyen előírva, az mondjuk itt a eleme Eraden kezdeti érték, a tau időponthoz. Hát akkor először is a homogén résznek kereshetem azt a megoldását, amelyik ennek a kezdeti értéknek eleget tesz, és pedig a következő módon, hát jelölje xt eta, méghozzá egy kis h-t teszek ide, xh, a homogén rész itt a kezdeti feltételnek eleget tevő megoldását. Sőt, ide még írjuk hozzá az éta csillagot is, mert az is kell hozzá, tehát a sebességet is érvényesíteni fogjuk. Éta csillag kezdeti feltételnek eleget tevő megoldását. Ez egy partikuláris megoldás. Nevezzük. Jó. Az inhomogén egyenlet ugye g most nem nulla. Egyenlet ezen kezdeti értékekhez tartozó megoldását keressük. Lenne ez jelölve egy nagy x-el, x-vektorral. Azt lehetne mondani, hogy ez lesz a homogénnek a megoldása, t és az éta csillagvektorhoz tartozó megoldás. Na most akkor egy ismert tétel szerint a következőt lehet csinálni. veszem ezt a homogén részt, amelyiket éta csillag kezdeti értékekhez illesztettem. Ugye másodrendűben vagyunk, azért kell hozzávenni ezt a sebességet is. Természetesen elsőrendűben egy egyszerű felírás adódik, majd látjuk. Na, és plusz, hozzá kell venni egy nagy x-et. És pedig lenne a t 0-0. Mi ez tulajdonképpen? A kép méghozzá az inhomogén. Kép megoldása adott kezdeti feltételekhez tartozott. Az hogyan áll elő? Előáll a homogén rész. Kezdeti érték probléma megoldása. Éta, eta csillag kezdeti vektorokkal, persze tauhoz volt előírva, most a t szerint futunk. És ide jön egy dolog. Az inhomogén kép zéró kezdeti vektorok melletti megoldása. Partikuláris megoldása. Így. Hát ez a konstrukció, ez a matematikában nyilván ismert, inhomogén egyenletre így tudunk megoldást kapni. Tehát ezek szerint mi a feladat, amit meg is tudunk oldani, az, hogy egy, a homogén részt általános megoldását megkeressük. Ez végtelen sok megoldás egyébként. Nem úgy fog adódni, hogy végtelen sok képletet kell felírnunk, hanem egy képletben lesznek konstansok, amit tetszőlegesen választhatok, igaz? Ahogy választom, úgy kapok egy új megoldást. Hát végtelen sok megoldást. Hát, tekintjük, ezt kell csinálni bárhogy is van, és érvényesítjük rá a kezdeti érték előírásokat. Ezzel a homogén részt kielégítő és a kezdeti értékeknek eleget tevő éta csillag függvényeket kapunk. Vagy egyszerűen vektorfüggvényt kapunk. Hát egy leggőrendszer esetén nagyon könnyen lehet végigvinni, hogy mi is a teendő, utána pedig vektorizálnunk kell, hogyha több szabadságfokú rendszerről van szó. Ez jó, ez az első lépés. Tehát tulajdonképpen az első dolog megvan. Ezek után kell keresni egy darab speciális partikuláris megoldást, amelyik az inhomogén egyenletet kielégíti. A specialitás abban áll, hogy az előírt kezdeti tau időponthoz, csupa zéró kezdeti feltételt írunk elő. Az mit jelent mechanikailag? Nyugalmi helyzetből induló, a gerjesztés hatására kialakuló egy darab megoldást kell keresni. Kettes. Az inhomogén differenciál egyenlet rendszer meg a működtetett GT, hát a inhomogenitást okozó zavaró függvény jelenlétében a tauhoz eta egyenlő zéró vektor és eta hullám egyenlő zéró vektor speciális kezdeti feltételek melletti melletti partikuláris megoldását kell meghatározni. Mit jelent ez? Írjuk ide föl. Mechanikai rendszernél mi a helyzet? Meg a tauhoz előírt eta egyenlő zérus és eta hullám egyenlő zérus a rendszer nyugalmi egyensúlyi helyzetből való indítását jelenti. Hát ugye ahhoz előírt éta, stb. Való indítását a G T gerjesztéssel. Na hát akkor, ha ezt megnéztük, itt van a kettes. Ebből a kettőből egyszerűen összegzéssel áll elő az inhomogén egyenletnek a kezdeti érdekeket kielégítő megoldása. Nézzük meg, mi történt. A homogén rész behozta az előírt kezdeti értékek kielégését és a saját rezgéseket, mondjuk úgy. A másik tag pedig behozta a gerjesztés hatását. A kettő együttesen ez az eredeti probléma adott kezdeti értékekhez tartozó megoldása. Miért? Az összeg miatt ebben megvolt a kezdeti feltétel, ebben pedig nulla kezdeti feltétel volt. Akkor az összeg kielégíti az itt már figyelembe vett kezdeti feltételt, ami elő volt írva. Na hát itt egy kis megjegyzésre figyeljünk fel, hogy amit érdemes egy picit megnézni egyszerű esetekre. Ha mondjuk az lenne, hogy mondjuk nagy Y1T és nagy Y2T megoldása egy lineáris inhomogén diff egyenletnek, akár rendszer is lehetne vektorral, most ne bonyolítsuk. Akkor y1 mínusz y2, talán így, y1t mínusz y2t, tehát minden t-re kielégíti a zero zavaráshoz tartozó homogén egyenletet. Na most ez a tétel itt lebeg, és tulajdonképpen itt van egy érdekes dolog. Van két megoldása inhomogénnek, ez valamilyen kezdeti érték mellett, most ugye végtelen sok megoldás van, ha szabadon engedem a dolgot. Kettőnek a különbsége ki fogja elégíteni a homogén részt, itt automatikusan látszik. Ennek a gondolatmenetnek a továbbvitelével jön elő ez a itt érvényesített és általánosan jól használható dolog. Na most mit mondjak? Egy másik megjegyzést. Az inhomogén egyenlet zéró kezdeti feltételekhez tartozó, az a bizonyos nagy x-ra, itt nem húztam alá, ezt húzzuk alá, mert vektorok ezek persze mind, kezdeti feltételeket kielégítő megoldása, a rendszer súlyfüggvényének, nem sokára tárgyaljuk, vagy átmeneti függvényének ismeretében meghatározható. Most még nem mond sokat, de jó, ha ide írjuk, és fogunk rá hivatkozni, és ismételjük, akkor majd látjuk, hogy hogyan is érvényesül ez. Na, hát így van. Áttérek állapottérre, amit már ígértem. Valóban ezt majdnem minden esetben megcsináljuk. Én most visszatekintek egy olyan 15-20 éves gyakorlatra, nagyon sok rendszer problémát kezeltünk a tanszéken, magam személyesen is, és mindig az volt a célszerű, hogy megfogalmazva a mozgásegyenleteket, utána áttérni az kétszer akkora méretű elsőrendű diffegyenlet rendszerre, de főképp azért, mert a numerikus megoldás ott jól elérhetően szoftverekkel kezelhető, másrészt pedig ugye az az előny, amit már hangsúlyoztam, hogy egy csapásra kapom a rendszer kitérés és sebesség jellemzőit. Magyarán, ha vissza akarok menni bármilyen erő meghatározására, ennek a két függvénynek a segítségével kapcsolati erőket, terhelési állapotokat, stb. Értékelni lehet. Hát nézzük ezt, hogy mit is jelent. Először általánosabb formában, utána egy példán keresztül könnyen látjuk, hogy nem vészes a dolog. Tehát állapottér áttérés az állapottér módszerre. Egy. Szabad koordináták vektora eddig meg volt x. Hát több dimenziós volt. Ugye azt mondtuk, hogy xt, ezt vettük az előbb x1t, xnt rövidített írásmóddal, t, erdem. koordináta sebességek. Vektora eddig x pont t. Hát rendben van. X1 pont t, xn pont t. Erden. Hát itt most látjuk, hogy két n darab függvény van alapesetben. Időfüggvény. Így. Pont mozgás állapotát meghatározza a helyzete és az impulzusa. Na de az impulzusa visszavezethető a sebességre, a tömegkonstans. Tehát a mozgás állapot vektor bevezetése, hát adjunk neki úgy, ahogy szoktuk, jó kis y lesz. Kis y t egyenlő. Jön ez a bizonyos particionálás vektorok között, akkor ide beírom elsőnek az x pont t vektort, ez n dimenziós. Itt vannak az oszlopba. És ide beírom a helyzet jellemző vektort másodiknak. Így. Eleme honnan? Errát 2 n-ben futó térbőrbe. Az y t az errát 2 n-ben futó, ugye vektorskalár függvény, az egy térgörbe volt három dimenzióban, ugye IJK, a mozgáspályát mondtuk, hát mostan általánosabb a helyzet, mert a jármű modellünk, vagy gép modellünk az, vagy akármilyen más folyamat modellünk több függvénnyel írható le, futó térgörbeként képzelhető el, annak analógiájára tudunk rajta okoskodni. Így. Három. Mozgás állapot vektor, néha csak állapot vektorról beszélünk, és akkor az állapot tér, ez az errát 2 ennek egy részhalmaza, amelyben véges vagy végtelen lehet, persze. Konkrétan egy mozgás valamit kitölt, egy gombolyagot tölt ki az errat 2N-ben. Nem megy a végtelenig. Na, 4. A rendszer mozgás egyenletei. Első rendű a vizsgált esetben, amivel foglalkoztunk, hogy állandó együtthatós, ez persze bonyolódhat adott esetben, de most állandó együtthatós, e-hatós, lineáris, állandó együtthatóság, linearitás, időinvariancia teljesül. Lineáris. Inhomogén. Der. Na most, elsőrendű állandó együtthatós. Hát ez lesz a jó. Az elsőrendűsége miatt közvetlenül rászabadíthatjuk a saját érték feladatot erre a dologra, és a homogén rész megoldását azt szinte kipottyantjuk ennek segítségével. Na, akkor, tehát van ez az y vektorunk. Tekintsük, ez lenne a ötödik pontunk. Tekintsük az y t állapotvektor idő szerinti deriváltját. Derivált vektora van, ugye? A deriváltját. Nyilván vektor értéki a deriváltról. Y pont t. Mi lesz az? X pont t partíció xt. De elő kell írni egy deriváltat itt kívül. Akkor belépnek ide a második deriváltak, partíció, és persze ide a sebességek. Ez a helyzet. Na most azért az eredeti differenciál egyenlet rendszerünkről tudunk valamit mondani. Kicsit ferdez, úgy látom. Na, tovább egyenlő. Mit tudnék itt mondani? Így. Ez kicsit jobb. Na, mit tudnék mondani? Hát én nekem lehetett egy olyan, hogy az X2 pontot kifejeztem az előbbiekben. Átdobtam ide erre az oldalra egy-két dolgot. M-1-szer D X pont T mínusz M-1-szer S XT és plusz M-1-szer itt volt a G T. Ez itt valami más, ugye? Ezt ide figyelembe fogom venni itt ebbe a kifejezésbe. Azt kaptam, hogy mínusz M-1D X pont T mínusz M-1 S X T plusz M-1 G T. Hát ezzel megvan nagyjából az első. Mit tudok csinálni? Ide írom egyszerűen az x.t-t, mint egy második vektorkomponens. Kérem szépen, egy olyan vektor, aminek több partíciója van, azt hipervektornak nevezzük, tudják. Olyan mátrixot, ami blokkokból áll, hipermátrixnak nevezzük. Hát ezt lehetne ilyen hipermátrixos formára hozni, akkor lenne neki egy bizonyos blokk struktúrája. Így néz neki. Abból a célból, hogy ide mellé írjam, akkor az X pontot, az állapotvektort magát figyeljük meg. Partíció XT. Hogy elég lesz-e így vagy nem, azt egy pillanatra itt kételyjel nézzük, és látjuk, hogy nem lesz elég, miért. Az állapotvektortól való függés csak ez a részre érvényes, ami itt van, ide valamit hozzá kell adni még. Tehát lesz egy gerjesztő vektorunk itt, olyan partícióval, aminek nulla vektor van itt az alsó N pozíció helyén, itt pedig megjelent az M-1GT gerjesztő vektorfüggvény. Na hát, most akkor töltsük ki azt a hipermátrixot, ami ott kell. Le lehet olvasni, x ponttal szorzódott mínusz m mínusz 1 d, beszorzok vele, megvan az első tag. Beszorzok saroszloppal mínusz m mínusz 1 s. Összeáll a dolog. Hogy kapok x pont t-t ide? Ide írok egy, mit írjak ide? Egy i egységmátrixot, és mivel az x-től nem függ, ide írok egy zéró mátrixot, mindegyik n-szer n-es. Ez maga egy, mondjuk, nagy A mátrix. Figyeljük meg, mi történt. Egy olyan matematikai objektum lép be itt a rendszer leírásba, ami figyelemre méltó, három mátrixtól függő mátrix függvény igazából. Adott rendszer esetén az M, a D és az S az állandó, de ha ezt itt azért így felírom, akkor látszik, hogy kiléphetek abból a rendszerből egy M-vesző, egy D-vesző, egy S-vesző másik mátrixhoz, és az egész rendszert elhangolhatom. Tehát tulajdonképpen a mérnöki munkának az alapja majdnem ez a dolog, hogy a rendszer mátrixot, ami aztán a további saját mozgás tulajdonságokat alapvetően meghatározza, én nekem a tömeg elhelyezések, a csillapítás, kiosztás, a merevség megválasztásnak a segítségével lehet majd kézbe tartani, és hát tulajdonképpen a saját értékeken keresztül a megoldások viselkedését, legalábbis a homogén részre nézve, befolyásolni. Tehát figyeljük meg ezt, hogy mi ez? Három mátrix változós, mátrix értékű függvény. Így. Na, tömör felírás. Itt már kell érvényesülni a előrejelzett egyszerűség. Mit mondhatnék? Hát van ez az y első derivált t. Egyenlő, az át nem cifrázom most, hogy mi mindentől függ, mert adott rendszerre M, D és S jól meghatározott mátrixok. Ebbe a hipermátrix konstrukcióba kiadják az A rendszer mátrixot. A lineáris rendszer csupa nagybetűvel rendszer mátrixa. Ászor, na ide mit írjak? Hát fölismerem, hogy pont az állapotvektor van itt, és hozzáírok egy T-től függő vektorértékű függvényt. Itt van. Hát, ez már kezd olyan, hogy mondjam, barátságosabban kinéző egyenlet lenni. Végtelen sok megoldás eddig. Mindaddig, amíg nem írom elő a kezdeti értékeket. Ez egy der, elsőrendű der. Akkor elő fogom írni a tauhoz az y tau-nál legyen egyenlő valami nagy h. Na most leírtam egy görög étát egyébként, hogyha felfigyelnek rá, igaz? Jó. Kezdeti érték. Tudni, eddig is étáztam a másodrendűnél, és kaptam tulajdonképpen a képet. Tehát képbe jöttünk a feladat tekintetében. Annyit még hozzátenni, hogy ha ismét egy picit a mi általunk már jól begyakorolt hatásvázlat szemlélettel közeledünk ehhez a feladathoz, akkor egyszerűen azonosítjuk, hogy mi a szerepe itt ennek a rendszermátrixnak, ennek az A-nak. És előrejelezve lehet mondani, hogy ez fogja koordinálni a mozgásállapot függő erők visszacsatolását a rendszerbe. Egy ilyen rendszerben az erők mozgásállapot függőek, és a diffegyenletben majd ezek a mozgásállapot függő erők akarják meghatározni magát a mozgásállapotot, amitől ők függenek. Mi ez, ha nem zárt hatáslánc? Igaz? A következő hatásvázlat. Én azt mondanám egyszerűen, hogy én nekem itt bejönne a vektoriális y pont t időfüggvény. Előírok egy lineáris operációt. Tehát én azt szeretném, hogy itt megkapjam az integrálját. Hát, azt lehet. Csak hogy az y pont mivel egyenlő a diffegyenlet szerint? Azt mondja, hogy egy gerjesztő vektor, ja, akkor összegző tag kell ide egy blokk, ahova behozom plusszal az FT vektort, plusszal, és akkor ez lehetne egy dinamika. Gerjesztőerő mozgatja a rendszert, nincs koordinálva a mozgás állapot függő erőknek a szerepe semmilyen formában, még jelezve sincsen, nem hogy koordinálva. Koordinálni kell, és pedig hogy adódik az egyenlet leírása szerint? Azt mondja, hogy ezt a bejövő külső gerjesztő erőt modulálja ez a mozgás állapot függő hatás. Nevezetesen plusszal be kell hozni ide az A rendszer mátrixszor Y T függvényeket, amelyek visszacsatolódnak természetesen a mozgás állapot vektor kimenetről. Akkor ebben nyugodtan beleírhatnám, hogy semmi más, mint a mozgás állapot mátrix tulajdonságai vannak befagyasztva, és végül is akkor az input-output kapcsolat szokásos elhatárolásával itt van nekem tulajdonképpen az a rendszerem, amelyik úgy akar működni, hogy itt egy rendszeroperátor megkapja az FT vektoros gerjesztést, és kiadja a mozgásállapot vektort. Mit adott ki? Nem csak a helyzetet, hanem a sebesség jellemzőt is egyszerre. Ha érdeklődöm, hogy mi van benne, mélyebbre ások, látom ezt az integráló tagon előre csatolt, és egy arányos tagon, mátrix arányos tagon keresztül visszacsatolt mozgásállapotot. Ha elkezdek még mélyebbre ásni, elkezdem föltárni, mi az A-mátrix struktúrája. Ott van. Ugye a tömegtől, csillapítástól és merevségtől. Olyan módon függő, ahogy ott van. Az integrált nem kell külön ásnom, tudjuk, mit jelent. Hát reméljük. Tehát ezzel igazából előáll a rendszer, és akkor kérdés, keresni kéne a megoldást. Ez egy lineáris inhomogén, fejezem be már is. Ugyanaz a dolog mehet, a homogén rész általános megoldását veszem, illesztem a kezdeti feltételekhez, az egy jól meghatározott megoldás, igaz? Hozzácsapom az inhomogén egy partikuláris megoldását, amelyik nulla kezdeti feltételt elégít ki. Az előbb ott ebben a kis sávban volt a nagy y1 minusz nagy y2 egyenlők, az kielégíti a homogén részt. Ebből adódóan megvan ennek a kezdeti érték problémának a megoldása. Bármilyen járműdinamikai, építő anyagmozgatógépekbeli probléma, vagy akár gazdasági folyamat előrehaladását lineáris modellel leírva, végül is erre a differenciál egyenlet rendszerre és kezdeti érték problémára jutunk. Általánosan kezelhető. Miért jó lineáris rendszer? Figyeljék meg, általános elmélet létezik rá eddig. A jellemző mátrixokba minden információ be van fagyasztva, és általánosan lehet kezelni. Rászabadítjuk a saját értékfeladatot következő alkalommal, meg lesz a homogén rész, és aztán keresünk egy partikuláris megoldást még a inhomogén egyenlethez, de egyszerű, zéró kezdeti feltételekhez, magyarán, ha nulláról egyensúlyhelyzetről indítom a rendszert, igaz? Tehát ebből ez a két dolog kell majd. Jó, folytatjuk, viszontlátásra.